Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
A Madai Árt tart bemutatót június 7-én este 7:30-tól a Nemzeti Táncszínház kis termében. Az Origin című előadás egy új kezdetről, új indulásról, egy elemi ösztönnel megáldott táncprodukció. 7 fiatal, energikus női táncművész képviseletében az előadás egy benső univerzumot mutat meg, megtalálva a legőszintébb létezést a színpadon. Somodi Evelin Madai Tíme a Kingát, a Madai Árt művészeti vezetőjét kérdezte.
Konkrétan milyen történetet is próbál felölelni az Origin? Miről szól ez az előadás? Kezdjük ezzel.
Hát valójában a darab az eredetet próbálja, mint inspiráció felhasználni. Valójában 4 gyönyörű fiatal táncművész hölgyel dolgozom együtt, és maga az eredet megjelenése a darabban valójában úgy kíván megjelenni, hogy milyen lehetőségei van jelenleg 7 táncművésznek arra, hogy a legőszintébben tudjon megnyilvánulni a színpadon. Tehát az eredetisége, a személyek eredetisége, mindamellett természetesen, hogy egy kötött mozgásformát táncolnak, de hogy saját magukat megtalálják, önazonossá tudjanak válni, ami természetesen nagyon-nagyon-nagyon a színpadon. És emellett pedig a kompozíció arra fókuszál, mint hogyha elképzelhetnénk egy levelet, és van egy fő ér, egy fő vonal, és vannak a különböző kis oldalerek, hogy lényegében térben milyen játékok tudnak a legorganikusabban kialakulni. Tehát valahogy így próbálom én ezt az eredet, ösztönösség, önazonosságot, organikát megjeleníteni a szabomban.
És akkor feltételezem, hogy a tánc nyelvére lefordítva ez nagyobb szóló fókuszt eredményez az egyéni táncokra, talán nagyobb hangsúly kerülhet ezáltal?
Igen, abszolút, van benne 4 darab szóló, mindegyik szóló nagyon más, nagyon a személyekre lett építve, és abszolút mély diskurzusok folytak magáról a témáról is, hogy melyik táncművész melyik témában érzi magát a legkomfortosabban, a legolyan mértékben, hogy mennyire tud valójában tényleg belelépni abba a gondolatiságba. És ezen kívül pedig van 2 igen nagy táncos blokk, ami valójában a játékosságot, a visszatérően az összönösséget keresi, tehát mint csoport is, de azon belül is az egyéneknek a megmutatkozása abszolút egy súlypont volt a kreációmban.
A táncstílust be lehet határolni? Van valami ilyen konkrét történelmi utalás, amiből merítettetek?
Történelmi utalásra nem hajaz a darab. Kortárstán az egyértelműen a stílusvilága az előadásaimnak, viszont abszolút hozzányúlok a népi tánc alapvető elemeihez, akár legyen férfi vagy női mozgás nyelvezet, hozzányúlok a baletthoz, hozzányúlok. Tehát egy ilyen összességet próbáltam találni, mint mozgásforma. Hip-hop elemek is megjelennek benne, de abszolút egy ilyen ősi formában. Nagyon fontos volt számunkra a zenei alkotóval az is, hogy legyen egy nagyon erős mélysége a darabnak.
Akartam is kérdezni a zenét, hogy ennek a úgymond lüktetése milyen hangulatot kelt, illetve esetleg a kosztümök, a látványvilág, milyen hatást kelt, milyen terveitek vannak az előadáshoz?
A kosztüm egyértelműen próbált úgymond egy ilyen normális világot képviselni. Nem akartam őket most ebben a darabban semmiféleképpen sem uniformizálni, tehát minden egyes lányzónak, táncművésznek próbáltunk olyan ruhát találni, amiben egyrészt természetesen komfortosan érzi magát, és közben meg egy olyan adott esetben fényt kap az ő személyisége, ami maximálisan tudja őt támogatni abban, hogy a színpadon el tudja úgymond végezni a munkáját. A zene pedig Hámor József Gangarai Experimental Music, aminek egyértelműen nekem nem volt kérdés, hogy a Hámor Jottot fogom fölkérni, mert ő neki van egy nagyon jó ügyvilága és nagyon jó érzése arra, hogy lehet valamit könnyeden, de mégis egy olyan súllyal, nem tudom már szóval mondani, egy olyan súllyal megáldani, amiben egy olyan lüktetés alakul ki, ami a nézőt maximálisan el tudja vinni egy olyan világba, ahol ő csak ül és be tudja fogadni azt, amit lát. Tehát egy összességet kerestünk, hogy nagyon könnyen befogadható legyen, akár olyan dolgokat látván, és ami mondjuk egy kicsit már talán szomorú. Tehát, hogy olyan témákat is elkezdtünk feldolgozni, ami nem feltétlenül egy kellemes dolog. Tehát, hogy ettől a mindennapi maszkoktól való megválás, vagy az akarása, hogy én tényleg önazonos tudjak lenni, és hogyha ezt a néző esetleg megérti, az számomra már fél siker.
Esemény.
A világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot Szingapurban, jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója. Az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj gáláján aranyéremmel jutalmazták a Ferenc Marcell által tervezett épületet. A japán sztárépítész Fujimoto Su által megálmodott Magyar Zeneháza is díjat nyert, így már a Városligetben található a világ két legjobb középülete. A nemzetközi szakértőkből álló döntőbizottság az indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és a látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjainak ítélte a két intézményt. Gyorgyevics Benedek elmondta azt is, hogy a két különleges épület mára a hazánk világszerte látható nevezetességeivé vált, és egyben a főváros és Magyarország új jelképei születtek meg bennük. Az építészet Oscar és Nobel-díjainak megfelelő rangos elismerések elhódítása mellett az is visszaigazolja a Néprajzi Múzeum épületének nívóját, hogy a világ egyik legrangosabb kulturális eseményén, a 2023-as Velencei Építészeti Biennálén a Néprajzi Múzeum képviselte hazánkat a magyar pavilonban. A 2022. májusában nyílt múzeumban interaktív tárlatok mellett mint egy 4000 műtárgyat felvonultató, lenyűgöző kerámia tér és a Liget Budapest látogatóközpontja várja az érdeklődőket Budapest aranykorát bemutató óriás makettel. A mintegy 7000 négyzetméteres tetőkertje Budapest egyik kedvelt találkozóhelyévé vált. Idén egyébként ősszel új attrakcióval is gazdagodik az épület. A múzeum páratlan gyűjteményének minden korábbinál nagyobb hányada lesz megismerhető az intézmény épülő, új, állandó kiállításán. A szeptemberben megnyíló több mint 3000 négyzetméteres kiállítótérben csaknem 3000 műtárgyal találkozhatnak majd a látogatók. A múzeum június végén bezár, hogy kora ősszel az új tárlattal és megújult terekkel várja a látogatókat.
Évforduló.
100 éve született Böszörményi Géza. A Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar mozgókép mestere 1924. június 2-án született Debrecenben. Az ELTE természettudományi karának vegyész szakára járt, de 1947-ben egy feljelentés nyomán internálták, majd 1950-ben a Recski munkatáborba került. Szabadulása után csak segédmunkásként dolgozhatott, tanulmányait 56 után folytathatta, diplomájának megszerzése után az iparban vegyészmérnökként dolgozott. A Színház és Filmművészeti Főiskola rendező szakára 1964-ben vették fel, ahol a nála alig két évvel idősebb Herskó János osztályába járt. Diplomájának készhezvétele után a MA Film rendezője lett. Rendezőként 1970-ben Illetlen fotók címmel készítette első dokumentumfilmjét egy fotószakkör működéséről. Ezt pornográfia vádjával azonnal betiltották. A következő évben készült el első játékfilmje, a Madárkák, a két falusi lány pesti beilleszkedési próbálkozásait feldolgozó szatirikus alkotás már nagy sikert aratott. Böszörményi pedig megkapta a Magyar Filmkritikusok díját a legjobb első filmes rendezéséért. Állandó alkotótársa felesége volt. A házaspár groteszk látásmódjával a hagyományoktól eltérő filmhumor megteremtésére tett kísérletet. A rendező az 1990-es években több játékfilm forgatókönyvét jegyezte. Ezek közül a Csalás gyönyöre az érzelmi elbizonytalanodásról szól, ennek a filmnek a rendezője felesége, zeneszerzője pedig Ennio Morricone volt. A magyar-olasz koprodukcióban forgatott Vörös Kolibri pedig, amelyet a lánya Böszörményi Zsuzsa rendezett, a rendszerváltás utáni Magyarország látlelete és több nemzetközi fesztiválon is sikert aratott. Utolsó munkáját halála előtt egy évvel fejezte be. A lánya által rendezett Mélyen őrzött titkok című filmdráma forgatókönyvét jegyezte. Böszörményi Géza művészi pályafutása elismeréseként 1986-ban Balázs Béla díjat kapott, 90-ben érdemes művész lett, és Nagy Imre díjat is kapott, 91-ben a Magyar Művészetér díjban részesült, 1999-ben pedig a Magyar Filmszemle életműdíjával, 2000-ben pedig Gyarmati Líviával együtt megosztott Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben Magyar Örökség díjjal is elismerték Igazság feltáró filmművészetét, és 2004-ben az első között tüntették ki az újonnan alapított Magyar Mozgókép Mestere díjjal. Böszörményi Géza 2004. augusztus 21-én hunyt el Budapesten.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Vászolj a magyar vidék egy eldugott gyöngyszeme, ahol a csend és a természeti szépségek találkozása egy olyan helyet hozott létre, ahol úgy érezhetjük, mintha az idő megállna, és egy apró, varázslatos univerzumba csöppennénk. Szent Jakab templom. A templom Vászolj bármely pontjáról látható. Ráadásul egy mesébe illő kőhídon kell átkelnünk ahhoz, hogy eljussunk a templom bejáratához. A falu égköveként is emlegetett építményt klasszicista stílusban tervezték és húzták fel az 1800-as években. A falai között úgy érezhetjük, mintha egy időutazás részesei lennénk, hiszen a mélyén rejlő történetek és a múlt idők imádságai még ma is ott élnek. Vászolj egyik kiemelkedő látványossága a falu központjától nem messze található forrás, amely szinte tündérmesébe illő képet tár elénk. Gyönyörű fák, kiépített forrás, egy apró tavacska és vízi színpad várja a látogatókat. A tavacska északi csücskében sétánk során megcsodálhatjuk a Szent Jakab forrást, melyet mészkőből épített fal vesz körül. A forrástó és a környező patak otthont ad számos állatfajnak, így a természet kedvelőinek ez még több élménnyel szolgálhat. A mai Szent Jakab forrás 2008-ban készült, két helyi iparos, Nász Antal kőfaragó és Grimm Attila kőműves munkájával. A forrás nevét az idősebb Szent Jakabról kapta, aki a falu védőszentje is. A foglalaton látható két kagyló a zarándokok szentjére utal, és a Szent Jakab út jelképét is idézi. Vászoljon áthalad ugyanis a magyarországi Szent Jakab zarándok út egyik ága. Vászolj számos tehetséges művész otthona. Nem is csoda, hiszen a falu szépsége és nyugalma inspirációt nyújt a helyi és látogató alkotóknak egyaránt. A színes festmények, a domborművek és a környezetbe illeszkedő installációk mind hozzájárulnak a falu egyedi karakteréhez. A helyi művészeti események, kiállítások és műhelyek lehetőséget teremtenek a közösség számára, hogy megünnepeljék és támogassák az alkotási formák teljes spektrumát. A környező hegyek csúcsairól lenyűgöző panoráma tárul elénk, amely a vidék szépségét és nyugalmát pajzsként őrzi.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Rose vonzó, mégis magára maradt. A férfiakból kiábrándult, esteit kedvenc presszójában tölti a barátnőjével iszogatva, és legfeljebb futókalandokat keres. Egy napon élete váratlan fordulatot vesz, egy drámai baleset összehozza a szintén magányos Luke-kel, aki talán a szerelem utolsó esélyét jelentheti számára. Wagner, a terrorelhárítás egykor magas rangú ám félreállított vizsgálóbírója, emlékei merengve unatkozza végig egyhangú nyugdíjas napjait, egy karácsony estén azonban két suhanc kirabolja, ami furcsa módon visszahozza az életkedvét. Arra indítja, hogy összeismerkedjen az egyik kamasz elkövetővel. A Goncourt díjas Nicolas Mathieu két sötét tónusú elbeszélésének hőseit csak is az köti össze, hogy mindketten revolvert hordanak maguknál, de vajon mire szolgálnak a fegyverek, védekezésre vagy támadásra? Induljon ezzel a beszélgetésünk Király Katalinnal, a kötet fordítójával.
Alapvetően engem ugyanez a része érdekel, hogy egyben az erőszak, egyben az alávetettség, vagy szílelem, rettegés megvédeni önmagamat jelképpen. És hogy ez melyik elbeszélésben ezt hogyan jelenik meg. A Rose Royale-ban ott a nő mindig is alávetett volt különféle okokból az összes mindenféle férfinek, kezdve az apától, folytatva a korai szeretőkkel, majd a férje, majd a későbbi futó szeretőivel, és egyszer csak elege lesz abból az alávetettségből, hogy őt bármikor megtámadhatják, hogy egy férfi bármikor fizikai erejével visszaélve terrorizálhatja. Ezért veszi meg ezt a pisztolyt, amitől valósággal kinyílik. 50 éves nő, természetesen egy francia 50 éves nőt ne olyannak képzeljünk el, mert most már Magyarországon is kevésbé lenne az jellemző, hogy egy 50 éves nő kiírta magát a női létből. Csinos, jól öltözött, megfelelő munkahelyen, megfelelő élettel, életstílussal rendelkező nő, magányos, egyedül van, vágyik a férfiak társaságára, a szerelemben már nem igazán hisz vagy reménykedik, de mindenképpen szükségesnek tartja ezt a pisztolyt, hogy megvegye ezt a pisztolyt, és legyen állandóan nála, hogy ha férfi módra terrorizálják, ő képes legyen magát férfi módra megvédeni.
Nekem, amikor végére értem a könyvnek, és a Wagner bíró történetét is elolvastam, akkor jutott eszembe, hogy ahogyan a bíró az életet választja, tehát hogy ő egy ilyen apatikus időskori helyzetben volt, és nem nagyon történt vele semmi, még dobozokban volt az élete, lényegében a lakásában, és akkor egyszer csak valami fölélénkítés azt választja, hogy akkor most élek. És amikor befejeztem a könyvet, akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Rózi is, akármilyen élet is, azt gondolta, hogy jobb lesz ez, hogyha mégis belemegy egy ilyen kapcsolatba.
Vagy talán Róz nem érzi a választást, hogy van ebből egy másik kiút. Elfogadja a Lüt által nyújtott anyagi és társadalmi biztonságot, ellenben ha elmenne Lüttől, ahogy föl is veti, hogy elköltözi, Lük azonnal szembesíti abban, hogy és hova fogsz menni. Mert már feladta az albérletét, és az is kiderül, hogy egy kis furgonnal tudják átvinni egész életéből fönnmaradt holmiait Lük garázsába. Gyakorlatilag nincs semmije. Teljesen a férfinek kiszolgáltatott, teljesen a férfitől függ. A Wagner bírónál ott azt hiszem, hogy ahogy élni kell, az, hogy őt kivágják a munkahelyéről, a volt munkahelyéről, ahol vizsgáló bíróként több évtizedig dolgozott, és ezzel tulajdonképpen elveszik az egész életét. Azt mondja erről a Wagner bíró, úgy gondol erre, mint egy kivégzésre, amit egy irodába hajtottak végre. És tulajdonképpen nem is lenne baj, hogyha őt lelőnék a korzikaiak, mert akkor vérrel moshatná le ezt a szégyent. Ő valahogy az élet, ahogyan visszakapja, az, hogy megint vizsgálóbíróként üdvözhet. Amikor ellopják a pisztolyát, ő nyomozóként találja meg a neten keresztül, hogy kik is a rabló. És nyomozóként fokozatosan jut hozzájuk közelebb. És ettől kell életre, mert megint munkája van és feladata, és olyan, amihez él.
Ugye azért gondoltam arra, hogy van párhuzam, mert ő a terror elhárításnál dolgozott, és számára az óvatosság, vagy az, hogy azért ne forduljon nagy bizalommal idegenek felé, az alap. Ehhez képest itt van, ugye találkozik azzal a fiatallal, kettő közül az egyikkel, aki ellopta a fegyverét.
Igen,
és beengedi az életébe lényegében. Tehát, hogy az, amire föltette az életét, ami a munkájával, a szakmájával jár, hogy nem bízunk senkiben, egyszer csak óvatlan lett valamitől. Valószínűleg annyira jó volt neki ez, hogy újra pezseg.
Így van, hogy miért feledkezhet meg erről az óvatosságról? Azért, mert már mindent elfelejt. Mert kiírta magát a világból, azt is elfelejti, hogy bevette a gyógyszereit, nem vette be, átment a piroson, észre se veszi. Tehát ettől, hogy leírták, egyszer csak ő is, maga is elkezdi leírni magát.
Saját magát, igen.
Semmivé válni. És ebben nagyon-nagyon jó dolog, hogy igen, kötődni kezd ehhez a fiatal rablóhoz, Joanhoz, aki talán szintén kötődik hozzá. Valamennyire ő is ilyen apa figurának tekintheti a bírót, de ez nem jelenti azt, hogy mivel itt megint csak vannak a McKinney-nél olyannyira jellemző társadalmi osztálykülönbségek, ez nem jelenti azt, hogy ne verje át, és ne lopja meg másodszor is.
Ez döbbenetes, és annyit gondolkodtam azon, hogy egyébként ennek a fiúnak milyen életkilátásai vannak, szóval amilyen körülmények között él, amilyen az ő barátja, vagy hát nem is barátja, hanem ez a tolvajtársa, ahogyan őt sakban tartják, szóval, hogy tényleg milyen út látszik neki, és azért az nagyon más, amit a bíró kínálna. Szép ez a villanás, hogy fú, még akármi is lehetne, de hát nem lehet.
Nem lehet, ebben ugyanaz a kilátástalanság látszik, mint amit a gyermekeink is utánban láthattunk, az ottani kavaszok, akiknek nincs igazán kiútja. Itt most kínálkozna egy kiút, de teljesen természetes és hazug dolog lenne, ha Matthew átengedné magát ennek, hogy igen, és aztán akkor boldogan tanulni kell, talán még egyetemre is megy. Tényleg kommunikációs szakember lesz belőle, mert ugye azt mondja a bíró neki, hogy a rendőr meg a kommunikációs szakma az nagyon jó, mert igazából nem kell hozzáérteni egyikhez se, és úgy is lehet sikereket elérni. És Johan is úgy látja, hogy ez így igaz. De nem képes kilépni abból a közegből, amiben él.
Hogyan adagolja Matthew a francia társadalomról, a jelenlegi francia társadalomról az információkat? Mert azért sok impulzust kap az ember, tehát összeáll egy kép.
A Rose-ban ott eléggé fontos szerepet kapnak a mindenféle elkövetett gyilkosságok. Nem csak a nők, hanem a gyermekek ellen elkövetett erőszakos gyilkosságok. Erről a két főhős, Rose és Luke, nagyon szívesen beszélget. Ez az egyik nagyon fontos közös témájuk, amivel bármiféle veszekedést is el lehet napolni, mert ez mind a kettőjüket érdekli. A Wagner bíró történetben ott is megvan egy ilyen nagyon lényeges pont a ilyen háttértörténetben, amikor a bíró interneten elkezd közeledni ezeknek a fiataloknak a világába, és ismerkedik egy számára egészen új közeggel, amiben abszolút járatlan. És arról van szó, hogy ő azt is mondja, az is csak egy mondat, hogy tökéletesen el tudja képzelni, hogy ezek a ma még ott különféle lopott autók előtt húzoló fiatalok, ma még ilyenek, de látja azt, hogy mi lesz a későbbi évtizedekben a banki ügyintézőkkel, a munkahelyekkel, az elmaradt iskolákkal. Tehát ez a teljesen kilátástalan történet.
Király Katalin műfordítóval beszélgettünk Nicolas Matthieu könyvéről, amelyben két elbeszélés olvasható, a Rose Royale és a Wagner bíró. Szót kell ejtenünk még a kiváló borítóról is, amely Nagy László munkája. Ez egy kihagyhatatlan könyv, amelyet Ipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.